Hálatelt szívvel vagyunk itt előtted most ezen az alkalmon. Megköszönjük a kegyelmedet, megköszönjük azt, hogy itt lehetünk, és megköszönjük ezt a mai alkalmat. Megköszönjük a Bibliát, amit adtál a számunkra, amely a te kijelentésed a mi számunkra, mindennapi kenyér. Köszönjük, Urunk, hogy megállhatunk itt most te előtted, és kérhetjük, hogy te áld meg a te igédet, te áld meg az igei szolgálatot, te áld meg a szolgálókat, a bizonyságtevőket. Te légy itt közöttünk a te szent lelkeddel, és védj körül bennünket. Te szólíts meg a te igéddel mindnyájunkat egyen-egyenként. Te szólj a szíveinkhez, Urunk, és köszönjük azt a szeretetet, amit nap mint nap megtapasztalhatunk, és amivel körülveszel bennünket. Te áld meg, Urunk, az együttlétünket, és te áld meg ezt a kicsi gyermeket is, Urunk, akit befogadunk a gyülekezet tagjai közé. Te áld meg ezt az alkalmat, és te légy itt közöttünk a te áldásoddal és a te szent lelkeddel. Amen.
Isten igéje arra bátorít minden hívő embert, hogy vallja meg a hitét. Hiszen a hitünk megvallásával az Urat dicsőítjük, és nagyon sokat segítünk másoknak. Ezt a segítő szolgálatot lássuk minden ilyen megnyilatkozásban, amikor valaki vállalja, hogy kiáll, és elmondja, hogy Isten mit cselekedett az életében. Isten dicsőíti, és minket építi a bizonyságtétel. Legyen most ilyenben részünk Isten kegyelmében. Simon László testvéremet kértem, hogy jöjjön, és amit Isten a szívére helyezett, azt ossza meg most velünk ezen az Isten tiszteleten.
Áldás békesség néktek, üdvözöllek benneteket, testvéreim. A történetet igyekszem rövidre fogni. 2011-ben hallgatott meg igazából mennyi atyánk, akit nem ismertem. Már régóta kiabáltam hozzá, hogy ha létezel, akkor segíts. És akkor indult el egy út, hogy elhagytam azt a szülővárost, ahol születtem, ahol mihez ragaszkodtam, és igazából elhagytam családomat, és már a második nap szembesültem vele, hogy nem tudom, hogy merre tovább, hogy nincs hova tovább. Szembesültem vele, hogy szó szerint, hogy utálok élni, hogy a harag, a gyűlölet annyira ural, hogy jutottam idáig, hogy már legszélesebben mennék erről a földről. De igazából azzal is szembesültem, hogy nincs erőm megtenni. És akkor egy ember, akit már ide vezetett az Úr, római katolikus családban születtem, azt mondta, hogy gyere el velem, nem köteles semmire, elviszlek valahova, aztán többit majd meglátjuk. Akkor beléptem ezen az ajtón, hallottam egy ige hirdetést, amit életemben először értettem, és olyat hallottam, amit már régóta kerestem. A szeretetet, a hűséget, az igazságot. És kíváncsivá tett. Egyre jobban vonzott. És annak az évnek a karácsonyán szembesültem vele, hogy a gyűlölet, a harag még jobban hatalmasodik el rajtam, viszont azt tettem észre magamon, hogy egyre jobban vonz ez a valaki, akiről semmit nem tudok, és bizony-bizony vannak igék, volt kimondottan egy ige, aminél egyszerűen bőgök, mint egy taknyos macska, és nem tudom betudni, hogy miért. És azon a karácsonyon megértem valamit, azon a szentestén döntöttem úgy, hogy soha többet nem lépem át ezt az ajtót sem, ha nem változik meg bennem valami. Eljöttem arra az utolsó szentestére, és akkor már eldöntöttem, hogy valahogy mindenképp befejezem. És akkor végigültem azt az igehirdetést, igazából semmi különösebb nem történt, mint lehajtott fejjel ültem abban a padban, A küszöb alatt jöttem be, és megkönnyeltem, hogy valószínűleg ott is megyek ki. Viszont amikor kifele mentem, olyan békesség és szeretet töltött be, amit nem tudtam emberhez kötni, senki nem szólt hozzám. És úgy mentem haza a Palotai úton, ahol ideiglenesen laktam, meg lakom, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy mindenki elhagyott, mindenki magamra hagyott, és magam vagyok. És akkor már nem volt kérdés, hogy konfirmálok a 2012-es évben, mert örültem, hogy olyan helyre kerültem, ahol több van. És alkudoztam ezzel az ismeretlen úrral, aki számomra még ismeretlen volt, hogy mondd meg, mit szeretnél tőlem. Megcsinálom, megcselekszem, és vigyél. De közben tombolt bennem az, hogy igazságot szerettem volna magamnak. És akkor szép lassan ez az úr megmutatta azt, hogy milyen is az igazság, ami ezért ragaszkodom, hogy késő. Hogy milyen igazságunk van nekünk ő nélküle. Nekünk semmilyen. Teljesen összerogytam az felől, amiről én azt gondoltam, hogy igaz ember vagyok, nem öltem, nem loptam, nem csaltam. Aztán, amikor szembesített azokkal, hogy mennyi mindent megcselekedtem, nem öltem fegyverrel, de öltem a számmal. És még sorolhatnám, hogy mennyi mindent megcsináltam, hogy milyen mocsokban éltem, hogy az élvezeteinek él az ember nélküle. És eljött az az idő is, amikor az a pillanat, amikor feladtam magam, és azt mondtam, Uram, én vagyok a te bűnöd. Engedd meg, hogy olyanná tegyelek, amilyen te soha nem voltál. Te meg tégy olyanná, amilyen én nélküled soha nem lehetnék. Megigazult. Mert te vagy az én igazságom. És onnétól kezdve elkezdődik az az út, ami tovább folytatódik igazából, mert amikor az Úr megéled azt, hogy megbocsátja a bűneidet, eltörli vétkeidet, és megéled azt, hogy szól hozzád, folytatódik tovább az út, hogy őt képviseld, hogy az ő eszköze légy. Hogy ha kell, akkor megvald a világ előtt, hogy élés létezik, és nélküle nincs élet. Dániel könyvének 10. részében a 4-től a 12-ig gyönyörű, ahogy leírja az elején, hogy hogyan néz ki ez az Úr. Szemkápráztató lehetett, ahogy Dániel látta. De ott mély hatást. Hát ott leírja azt is viszont, hogy Dániellel mi történik. Hogy Dániel bizony eszméletét veszti, térdre esik, arccal a föld felé. Mert minden hatalom az övé. És ott történik még valami. Ez az Úr lenyúl, felemeli a kezével, és azt mondja neki, ne félj. Mert mióta megértésre és sanyargatásra adtad a te szívedet, Isten előtt meghallgatásra találtak az te szavait. Az Úr szeretné, hogyha mindnyájan megértésre és sanyargatásra adnánk a szívünket. Ha megaláznánk a szívünket, és azt mondanánk, Uram, te vagy az Úr, te vagy az Isten egyedül. És átadnánk az életünket. Sokan vannak itt testvéreim, akikről tudom, hogy az Úré. Félszavakból értjük egymást. Azok, akik még nem tették meg, neki is lekedjenek, mert ha egyszer oda kell, nem lehet tudni, hogy nem-e 5 perc múlva kell menni az Úr elé. És az az Úr nem mindegy, hogy felemeli az embert, vagy úgy hagyja. Az igaz bíró előtt már megszólalni sem tudunk majd. Nincs is értelme. Mit mondanánk? Azt, hogy hallottunk rólad, de mégsem akartunk veled élni? És engedjetek meg, hogy elmeséljek röviden, tömören csak egy történetet. Minden szentekkor római katolikus a családom, tehát minden szentekkor ők viszik szépen a virágot a temetőbe. És velük tartottam én is, édesapám és nagyszüleim sírjához, és találkoztam egy gyerekkori barátommal, akivel régen nem találkoztunk, és a feleségével. És amikor kérdezte, hogy mi történt velem, és elmondtam, mert hogy évek óta nem látott, tátott szájjal nézett. Látszott rajta a hitetlenség, hogy nem érti. A felesége viszont ragyogó szemekkel ránézett, és azt mondta, ugye mondtam neked. Én nem tettem mást, mint az Úrról tettem vallást. A felesége pedig ragyogó szemekkel, mint aki bizonyságot kapott, hogy ugye mondtam neked. Azokat a szemeket látni kellett volna, hogy felismerte, hogy igaz. Aztán utólag kiderült, hogy olvassák az új szövetséget. A lányokkal, a fiúkkal. A gyerekkori barátom sajnos még nem érti. Továbbra is tátott szájjal nézett, és akkor azt kérdezte tőlem ez a hölgy, aki engem egyébként nem is ismerhet, csak látásból ismertük egymást, nem tartottuk a kapcsolatot. Azt mondta nekem, boldog vagy-e, Laci? Igen, azt kellett mondjam, hogy igen, boldog vagyok, mert bűneim megbocsátottak, vétkeim eltöröltettek. Az Úr nem tulajdonít nekem bűnt, mert az Úrban bízom. Azóta egyébként találkoztunk, és meglepett, mert azt mondta, hogy szeretné, ha egyszer meglátogatnám őket, és beszélgetnénk erről még. Itt nem nehéz megvallani az Urat. Egyébként itt van most is velünk. Hiszem és vallom. Hanem amikor kimegyünk, megvalljuk-e. Cselekedjük-e azt, amit ön mondott, hogy szeressük egymást. Amikor egymásra néztek, mellettetek lévő pattársatokra, tudjátok-e szeretni? Miteket adnátok oda néki? Hát szeressük egymást. És a többi ráadásként megadatik. Mert az Úr is szeretett bennünket, és szeret is. A vérét adta értünk. És az a vér mindenre elég. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen, Laci, bizonyságtételedet. Az Úr áldja meg mindazt, amit elmondhattál, és az Úr áldja meg az életedet. Énekszóban folytassuk Isten tiszteletünket, testvérek. A megkezdett 231. dicséretből énekeljük most a második verszakot. 231. dicséret második versét, és utána majd meghallgatjuk az igehirdetés alap igéit. Bízom hozzád erős hittel.
Kedves testvérek, két helyről hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk. Az első a Zsoltárok 119. része, 169 és 176. versek közötti rész, a másik pedig János evangélium a 20. rész 30 és 31. verse. A Zsoltárok 119. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy érdemessé igéddel, jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem. Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam. Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem. Bolyongok, mint az eltévedt jó, keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról. A János evangéliumának 20. részében pedig így szól Isten igéje, sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen nevében. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Biblia vasárnapján talán nem meglepő ez a kérdés, amit nekem is hiszem, hogy Isten lelke helyezett a szívemre, hogy így együtt, testvérek, kérdezzük meg, miért a Biblia? Miért pont a Biblia? Amivel ennyit foglalkozunk, amiből idézünk, ami alapján igét hirdetünk. Hiszen ti is tudjátok, hogy vannak Magyarországon is, és a világban még több olyan könyvtárak, ahol egy-egy helyen akár milliónyi kötetet tárolnak, és lehet elérni őket. Ha az emberiség történetére gondoltok, akkor nem is tudjuk felmérni sem, talán nincs is róla kimutatás, hogy hány könyvet írt az emberiség összességében. Óriási a szám. És ezek között jó része vallásos témájú irat. Vagy filozófiai, ami szintén tulajdonképpen azt firtatja és kutatja, hogy honnan jöttünk, miért élünk, és mi lesz velünk, ha meghalunk. Rengeteg írás közül lehetne választani, miért csak a Bibliával foglalkozunk. Miért mindig ez az ige hirdetésünk alapja. Magától értetődőnek tűnik, de most gondoljuk végig, hogy megerősíthessen Isten bennünket, miért olyan csodálatos és különleges ez a könyv, és valóban miért írja elő egyházi rendtartásunk, hogy egy református lelkipásztor más alapján nem hirdethet igét, csak a Biblia alapján. Sőt, ha a Biblia összességétől eltér a tanítása, akkor helyre kell igazítani. Az az érdekes, ha figyeltétek, hogy még az Úr Jézusról sincs leírva a Bibliában minden. A 30. versben azt látjuk, hogy sok más jelet is tett Jézus a tanítványi szemelátára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. És ezt bátran állíthatjuk, hogy ez nem csak János evangéliumára igaz, hiszen itt János jegyzi le ezt, hanem az egész Bibliára nézve ez a valóság, hogy sok minden nem került bele, még Jézus életéből sem. Hiszen így fogalmaz itt az író, illetve van egy másik mondat, ahol azt mondja, hogy a világ összes könyve sem lenne elég. Hát lényeg az, hogy sokkal többet is lehetett volna feljegyezni Jézus életéből, mégiscsak ennyi van előttünk. Azt is tudjuk a történelemből, hogy sok reformátor, aki ugye újra fölfedezte a Bibliát, az életével játszott. Amikor megfogalmazták és vallották ezt az elvet, hogy sola scriptura, magyarul egyedül a Szentírás. Egyedül a Biblia a hitünk zsinórmértéke. Ehhez igazodunk, semmi máshoz. Híressé vált ugye Luthernek a kiállása, akit berendeltek a hite meggyőződése miatt 1521-ben Wormsban, egy nagy német-római birodalmi ülésre, és ott a császár jelenlétében kényszerítették arra, hogy vonja vissza a tanításait. Vonja vissza a könyveit, aminek a lényege pont e körül forgott, sola scriptura, egyedül a Szentírás. És amikor nagyon szorongatták, akkor egyszer csak így kiáltott, és ez híressé vált, itt állok, másként nem tehetek, Lelkiismeretem az Isten igéjének fogja. Ez egy nagyon szép megfogalmazás, és nagyon mély, mert ez a fogság szent fogság, mondhatjuk így, ő ebben nem hogy szenvedett volna, hanem boldog örömmel vallott akkor is, ha az életével játszik. És valóban azzal játszott, ott és akkor. De meggyőződéssel vallotta egyedül a Szentírás. És hogyha abból valaki őt jobbra tanítja, azt elfogadja. De hogy a Biblia egyediliségét megtagadja, erre nem hajlandó. Hogy a Biblia különlegességét megkérdőjelezze, erre nem lehetett semmilyen fenyegetéssel rávenni. Tudni kell, hogy ma is börtön jár, legjobb ismereteim szerint például Izraelben, ha valakinél egy új szövetséget találnak, illetve egész pontosan, ha az új szövetséget terjeszteni meri. Ha az új szövetségi Bibliát terjeszteni meri, azért börtönbüntetés jár, például ott. De mondjuk egészen más összefüggésben Észak-Koreában sem veszélytelen egyáltalán a Bibliáról beszélni vagy kézbe venni. És sorolhatnánk még sajnos egy-két példát a mai világból. Hadd idézzek egy bizonyos Hamvas Bélát, aki 1945-ben írt egy ilyen művet, aminek az a címe, hogy A 100 könyv. És ebben végig gondolta a szerző, hogy melyik az a legfontosabb 100 könyv, amit nem volna szabad kihagyni, ha netán minden elpusztulna, ezeket kéne megmenteni, hogy az emberiség továbbélését biztosítani lehessen. Lelkileg, szellemileg, kulturális értelemben. Melyik az a 100 könyv? És ezen belül így fogalmaz. Az Ótestamentumot a 100 nagy könyv közé nem kegyeletből kell fölvenni. Benne egész földi létünk minden alapja együtt van. Az Új Testamentum, folytatja, tulajdonképpen fölösleges volt a 100 legjobb könyv közé felvenni, mert amit ez a könyv mond, az minden ember szívébe írt szent jel. Ha ez valakiben nincs meg, azon a többi 99 könyv sem segít. Ez egy nagyon elgondolkoztató és jó megfogalmazás. Ha ez, amit ő szent jelnek nevez, ha ez valakiben nincs meg, amit az új szövetség helyez az emberi szívbe, ha azt olvassuk, tehát ha valakiben ez nincs meg, azon a többi 99 könyv sem segít. Aztán egy híres angol fizikust, hadd idézzek, bizonyos Robert Boyle-t, ha jól ejtem, vagy Boyle-t, aki a következőkben fogalmaz. A Szentíráshoz képest a többi könyv, még a legjobb is, csak olyan, mint a bolygók, melyek fényüket a naptól nyerik. És ezzel nyilván ez a fizikus nem minősítette le a többi könyvet, hanem mindenek fölé emelte a Szentírást. És hozzá képest a többi csak bolygó, amely a fényüket a naptól nyerik. Mi a Biblia titka, testvérek? Elkülönül, mert elkülönített. Elkülönül az összes többi könyvtől, mert valaki elkülönítette azt. Tudjátok, hogy mondjuk más szóval azt, hogy elkülönített? Jól ismeritek ezt a szót. Szent. Szent. A régebbi kiadásokra még nem átallották ráírni, az újabbakon már sajnos spórolnak, de emlékeztek rá, vagy aki Károli Bibliát használ, arra ma is így van ráírva, hogy Szent Biblia. Hadd idézzek most dr. Fekete Pétertől, akinek egy nagyszerű, rövid kis könyve éppen most jelent meg, és kapható a mi iratterjesztésünkben is. Az a címe, hogy el ne felejtsem, a Biblia útja, keletkezésétől a ma emberéig. Így ír dr. Fekete Péter, volt jászberényi lelkipásztor, teológiai magántanár. A Bibliának szent az eredete és szent a tárgya. Eredete Isten döntésében van. Más könyvek úgy jönnek létre, hogy emberek gondolatai közlésére vágyat éreznek, és saját elhatározásukból leírják azokat. A bibliai szentírók parancsra Isten meghagyásából írtak. Ezért nem emberi gondolatokat tartalmaz Istenről, mint a pogány vallások szent iratai, hanem Isten megnyilatkozása önmagáról. És ez egy nagyon fontos mondat, ismétlem, a Biblia Isten megnyilatkozása önmagáról. Ezek pedig azért írattak meg, idézzük alapigénket, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, és hogy e hitben életetek legyen az ő neve által. Az első tanulsága tehát a mai igénknek, a Biblia elkülönül minden más könyvtől különleges, különleges az eredete, a főszereplője, most hadd mondjam így, ilyen világi szóval, különleges tehát a főszereplője, és különleges a célja is, erről még szeretnék szólni. Ki a központi alakja, úgymond a főszereplője? Isten? Nem, talán meglepő, de igazán nem Isten, ő az ihletője. Ő az ihletője, úgy, ahogy Pál a II. Timóteusi levélben szépen leírja, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. Isten alapvetően ihletője a Bibliának. Vagy inkább akkor azt kell megkérdeznünk, hogy mi a központi üzenete? Így lehetne érteni például azt a Zsoltárt, amit egyébként nagyon szeretek és csodálatosan ír, hogy idéztem most a 119. Zsoltárból, idézem újra a 174. verstől, szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Tarts meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem. Bolyongok, mint az eltévedt lyuk, keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról. Ebből azt is következtethetnénk, testvérek, hogy akkor a törvény, az Isten parancsolatai, az Isten törvénye, ez a Biblia központi üzenete. És mégsem, bár itt tudnunk kell, hogy ez a Zsoltár végig Isten törvényét dicséri. Isten törvényét magasztalja, ezért különleges a Zsoltárok között, és érdemes olvasni, de ennek a központi üzenete, hogy Isten rendelkezéseit, Isten parancsolatait magasztalja. Csak úgy halkan megjegyzem, méltók rá. De a Biblia központi üzenete mégsem ez. Nem a törvény, nem az erkölcsi rend, pedig sokan egyébként ezt várják, és várták régen is, meg még ma is. Ezt várnák, hogy végre tegyen rendet az erkölcsök között, ezt várják az egyháztól, a hitoktatástól, az egyházi iskoláktól. Hát úgy csak megjegyzem a hitoktatással kapcsolatban, hogy a plakátot készít az egyházunk. Megvallom, egy kicsit olyan ambivalens vagyok, tehát örülök neki egyrészt, majd mindjárt látjátok miért, másrészt egy kicsit erőtlennek tartom. Nem akarok senkit kritizálni, csak úgy megjegyzem szeretettel. Ugye így hirdeti egyházunk a kötelezően választható hitoktatást. Biblia, műveltség, élmény. Hát a Bibliával maximálisan egyetértünk. Erről szól ez a mai ige is, és a mai nap is. Aztán, hogy ez a másik két fogalom a legszerencsésebb-e, vagy így mondjam, a lényegre utal-e, hát ezt most rátok bízom. De tudjátok, nagyon sokan az egyházban, a gyülekezetekben valóban erkölcsi rendet várnak. Törvényt, igazságot, igazságosságot. Hát nem ez a Biblia központi üzenete? Hát nem lesznek rendesebbek a gyerekek, hogyha hittanra járnak, vagy netán egyházi iskolába tanulhatnak? Hadd hagyjam most nyitva ezt a kérdést, hanem újra idézzem, amit János evangélium a végén leír, ami a mai alapigénk. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, és hogy a hitben örök életetek legyen az ő neve által. A központi alak tehát, testvérek, akire mutat minden a Szentírásban, a leges legelejétől a legvégéig Jézus Krisztus személye. Ő a központi alakja. Így is mondhatjuk, ő a főszereplője az egész Szentírásnak. Az ős evangéliumtól a Jelenések könyve végéig. Tudjátok, az ős evangéliumnak nevezzük, amikor Isten megígéri Évának, hogy eljön majd a te magod, a te utódod, aki a kígyó fejére tapos, aki legyőzi a sátánt, és a sátánnal együtt fellázadt angyalokat. Egyértelmű utalás a messiásra, Jézus Krisztus személyére. És a Jelenések vége mivel fejeződik be? Egy fohásszal, egy reményteli kiáltással. Jövel, Uram Jézus! Kezdettől végig Jézus Krisztusról szól a Szentírás. Egy német református teológiai professzor, bizonyos Otto Weber írja, csak akkor jöhet tisztába a Bibliával az ember, ha Jézus Krisztussal tisztába jött. Ez is egy nagyon fontos tömörmondat. Csak akkor jöhet tisztába a Bibliával az ember, ha Jézus Krisztussal tisztába jött. Kicsoda Jézus? És van egy nagyon érdekes hasonlóság, itt hadd említsem meg, Jézus személye és a Biblia, mint könyv között, mindkettőjüknek kettős természetet adott Isten. Kettős természetük van. Jézus egyszerre volt ember és Isten. Valóságos ember és valóságos Isten. A Bibliának ugyanígy kettős természetet adott az Isten. Van egy emberi oldala, emberek írták le. De azt írták le, amit Isten sugallt nekik. Amit Isten akart, hogy leírjanak. És ez a kettő egyszerre igaz, és ezért van olyan megosztottság, sokan kezükbe veszik, és azt mondják, mit akartok ezzel? Ez a régi könyv, sok ilyen van. Olvassa, nem ért bele szinte semmit. Aztán félreteszi. Vagy nem akarok idézni, úgymond, se politikusokat, se másokat, akik azzal dicsekednek, hogy ők már kiolvasták a Bibliát. Hát aki ezt mondja, hogy kiolvasta a Bibliát, az biztos, hogy nem érti a Bibliát. Ezt nem lehet kiolvasni. Ez egy élő kapcsolat, testvéreim. Egy élő könyv, amely folyamatosan új és új üzeneteket ad neked a napi életedhez, vagy akár az élet folytatásodhoz, a kérdéseidhez szól, a bánatodhoz szól, az örömödet erősíti, ha gyászolsz, megvigasztal, ha félsz, megbátorít, ha terhed van, erőt ad, ha eltévedtél, tanácsol. Ez a könyv semmi máshoz nem hasonlítható. Ez az életkönyve, a könyvek könyve. És Isten adta ezt a kettős természetet neki. A Bibliának tehát van egy emberi oldala, igen, papírból van, kinyomtatják, betűk vannak benne, emberek voltak, akik leírták. De Isten áll mögötte. És Jézus Krisztusról szól, elejétől végig. Hadd idézem újra Luthert, az egész írás Krisztussal foglalkozik, és az írásban, a Bibliában ez a Krisztusról szóló bizonyságtétel válik hívó szóvá számunkra. És lesz a Szentlélek által hitet teremtő erővé. Hitet teremtő erővé. Igen, úgy, ahogy Pál a római levélben leírja, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És ez a Krisztus beszéde, az Isten igéje ma egyértelműen a Biblián keresztül szól. Testvérek, nincs olyan újjászületett ember, aki ne találkozott volna az Isten igéjével. Nincs újjászületés, nincs igazi megtérés az Isten igéje nélkül. Ezt úgy is mondhatom, mint gyakorló lelkipásztor, egyszerűen látom az életben, hogy mennyire igaz ez. Bármilyen más könyvről beszélnénk, okosodhatnánk, művelődhetnénk, gazdagodhatnánk, de újjá nem születünk. Tehát különleges, testvérek. Ahogy Jézust felmutatja, és a Jézus iránti bizalom megterem a szívekben, akik olvassák és hallgatják az igét. Ezért olyan csodálatos, egyedülálló könyv, és ezért Jézus a középpontja, mert ő áll mögötte, és őt lehet megismerni általa, aki aki újonnan szül minket az ő igéje és lelke által. És ezért kell föltennünk nem csak ma Biblia vasárnapon, hanem mindig a kérdést, amikor bármikor, bármilyen helyzetben testvér, kérdezd meg magadtól, keresed őt a Bibliában? Egyáltalán keresed őt? Keresed őt a Bibliában? És így is meg lehet fogalmazni. Őt keresed-e a Bibliában? Őt keresed-e? Az egy rossz gyakorlat, amiben beleesnek hívő emberek, hogy egyfajta napi parancsot keresnek. Azért ez nem egy katonai parancsnoki könyv. Jézus Krisztus megismeréséért adatot nekünk. Hogy naponta megértesz feladatot, naponta tanácsol, ez is igaz. Én magam is sokszor átélem. Nagyszerű dolog, amikor megérti az ember, hogy tényleg ez a mondat, ez a történet, ez most abszolút arról szól, amiben vagyok. Eligazít. Ezt is cselekszi, tény. De nem ezért kéne először is olvasni, hanem azért, hogy mind jobban és jobban megismerjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Tehát kérdezd meg magadtól, testvér, keresed őt, Jézust a Bibliában, a Biblián keresztül? És őt keresed-e a Bibliában? Mert tedd ezt. Erről beszél az ige. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, vagyis a messiásotok. És ugye hitáltal örök életetek legyen az ő nevében. A második tanulsága tehát a mai igénynek, hogy a Bibliát megírató hatalmas Isten Jézus Krisztus szeretné megmutatni nekünk. És még az idézett Zsoltár is, a 119. Zsoltár is utal ám rá, a 174. versében ugye ezt olvastuk, szabadításodra vágyom, Uram. Az egész Biblia megadja a választ. Van szabadítód. Van szabadítód. Jézus, aki az Úr szabadítója, még a neve is ezt jelenti. És ő mondta, János 8-ban olvassuk, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. A harmadik kérdésünk, testvéreim, hogy mi a célja Istennek a Bibliával? Mi a legfontosabb cél, hogy ezt is értsük és a szívünkbe engedjük? Annyi akkor az eddigiek alapján, hogy bemutassa a fiát? Nemrég olvastuk Máté Evangélium 17. részt, remélem olvassa mindenki a Bibliaolvasó kalóz szerint az igét. Nemrég olvastuk, amikor ugye a három tanítvány ott van a megdicsőlés hegyén együtt az Úr Jézussal, és egyszer csak mennyei hangot hallanak nagy megdöbbenésükre. És mit mond az a mennyei hang? Ezt mondja szó szerint, ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Most nem idézem tovább, csak ennyit. Igen, ez is elhangzik. De csak ez lenne a célja, hogy megismerjük őt? Nem. Nem csupán annyi, hogy lássunk valami szépet, lássunk valaki tisztát, hogy végre lássunk a történelemben egy embert, aki igaz volt. Ez egyébként mind a valóság Jézus Krisztusra nézve. Valóban tiszta és igaz életet élt, egyedülálló módon az emberiség történetében. Nem akarok nagyon elkalandozni, nem tudom teljesen, hogy hiteles-e, de azért megemlítem. Azt állítja egy kutató, hogy megtalálta a Golgotán, a kereszt alatti kis üregben Jézus megszáradt vérét. Hát nyilván ezt még körül fogják járni páran, de azt állítja, már történészek, de azt is állítja ez az angol kutató, hogy elvitte különböző laborba, ahol nem mutatta meg, nem mondta meg, hogy honnan ered ez a megszáradt vér, és a labor tudósai számára nagyon megdöbbentő módon nem volt benne a vérben 46 kromoszóma, csak 24. Ami azt jelenti, hogy megvolt az anyai kromoszóma, a női kromoszóma, az X, és egy darab Y kromoszóma. Ettől lett férfi az a valaki, aki ez a vér. Hát ha ez így van, most ezt fogadjátok óvatosan, amit most mondok, de ha ez így van, akkor ez egy döbbenetes bizonyíték arra nézve, amit a Biblia egyszerűen így fogalmaz, hogy Jézusnak emberi, testi apja nem volt? Neki nem volt szüksége férfi kromoszómákra, és mégis tökéletes ember lett. A mennyei atyától kapott életet. Na, ez zárul bezárva, mert tudom, én is óvatos vagyok azért ezekkel a dolgokkal. Lehet, hogy idővel azért napfényre derül több erről a kutatásról. Ha nem is így volna, én akkor is vallom, és valóban igaz, hogy Jézus különleges volt, mint ember, a maga tisztaságában, igazságában, aki Ádámnak a bűnét nem örökölte és nem gyakorolta. De testvérek, mégsem ez a célja Istennek. És nem is csupán annyi, hogy tudassa, van örök élet. Bár benne van az igében, benne van, hogy mindez azért van, hogy életetek legyen, sőt, örök életetek legyen. Nem csupán tudatni akarja, hogy mi vár majd oda át, hogy van oda át. Ezért utalok megint ilyen óvatosan kezelendő beszámolókra, amikor ti is hallottok, vagy esetleg olvastok olyanokról, olyanoktól, akik a halál utánról beszélnek, hogy visszajöttek klinikai halálból, vagy kómából, és akkor elmondják sokan, hogy milyen rózsaszín ott minden. Legyetek óvatosak, testvérek, ezekkel a beszámolókkal. Azért a Biblia annyit mond röviden a Zsidó 9.27-ben, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután ítélet következik. Azért Isten ítélete elé állunk, még akkor is, ha nagyon nagy reménységgel a Krisztuséi nem félnek az ítélettől. De ezek a, én így nevezem, rózsaszín beszámolókkal legyünk óvatosak. Mint ahogy a Bibliának nem is az a központi üzenete és célja, hogy tudassa, van élet a halál után. Egyébként van. Egyértelműen beszél erről a Szentírás. Hanem mi a legfőbb cél? Tudjátok ezt, csak szeretném, ha megerősödne mindenki benne. A legfőbb célja az Isten igéjének a bizalom. A bizalom helyreállítása Isten és ember között, egész pontosan a bizalom Jézus Krisztusban. Ez a Biblia célja. Bízz teljes szívedből Jézus Krisztusban, és az általa véghez vitt isteni tervben. Az általa véghez vitt isteni tervben, amit üdvtervnek is szoktunk nevezni. Miben bízzak tehát? Ahogy a Biblia elég kijelentés mindenről, mert elég, nem kell hozzá más könyvekben keresni az üdvösség útját, és a bocsánat útját, és az Isten szeretetének útját, azt is tudni kell, hogy a kereszt is elég, testvérek. Jézus Krisztus kereszt halála elég. Tökéletesen elég. Ez a Biblia célja, hogy ezt elhidd és teljes örömmel támaszkodj rá. Tedd rá az életedet. Tedd rá az életedet. Jézus keresztje elég. Az ő kereszt halála. Tökéletes mű. Tökéletes váltság. Az ő váltságát veszi figyelembe Isten minden ember esetében. Aki üdvözülni fog, mindenki Jézusért fog üdvözülni, testvérek. Még meg vagyok győződve például azok a kisgyerekek is, akik még föl se foghatták, ki az a Jézus. Vagy az ószövetségi hívők is, akik hittek Isten üdvözítő tervében és ígéreteiben, de nem találkoztak Jézussal, és azt se tudták, hogy fogják hívni a Messiást. Ezek az ószövetségi hívők is Jézus Krisztusért fognak üdvözülni. És még hogy ki mindenki fog, ezt mi nem tudjuk, hagyjuk meg Isten titkaként, mert valóban vannak nyitott kérdések, de például a gyerekekről, vagy az ószövetségi hívőkről bátran állíthatjuk a Biblia alapján. Hogy ők is, mi is Jézus Krisztus kereszt haláláért fogunk üdvözülni. Jézus váltsága tökéletes, minden bűnre elég. És erre bíztat és bátorít az ige, hogy hidd el ezt magadra és másokra is. És ezt most már nem fejtem ki jobban, de ez már egyfajta etikai következmény, hogy viszonyulj a többi emberhez, testvér. Ebből indulj ki. Jézus váltsága minden ember bűnére elég. Ahogy a tiedre elég, hogy eltörölje, úgy bizony elég a legnagyobb gazemberére is. Így viszonyuljunk a többiekhez. Ilyen alapon mondja Jézus ezt a furcsa, abszurd mondatot, hogy szeressétek ellenségeiteket. Hát ha nem értjük a keresztet, akkor Jézusnak ezt a mondatát se fogjuk érteni. Ezt egy lehetetlenségnek mondjuk. Szeretni az ellenségemet, még sokszor a családtagot se tudom rendesen, nemhogy az ellenségemet. De ez azért van, testvérek, mert nem értjük és nem akarjuk még mindig elhinni, mit jelent a kereszt evangéliuma. Hogy Jézus Krisztus váltsága tökéletes elégtétel a mi bűneinkért. És a másikért is, a szomszédért is, meg az ilyenért, meg olyanért, meg bőrszíne, teljesen mindegy. Ez a Biblia célja, hogy bízz Jézus Krisztusban, teljes szívedből. És ezt olyan szépen összefoglalja egy szép halleluja ének, hadd idézek egy verszakot belőle, talán két verszak is, nem baj. Az üdv, mit Jézus Krisztus ad, örök, teljes, szabad. E szent örökséget, szívem, fogadd el teljesen. Bízzál az Úr szavában hűn, mert kételkedni bűn. Az Isten többet adni kész, mint hinné emberész. Az ége tisztán hirdeti, és az Úr hű, higgy neki, hogy teljes váltságot hozott, megváltó Krisztusod. Hidd, ő másokat is megment, és a neked felkínált váltságot senki el nem veheti. Nézz magadra, és nézz másokra is, ezzel a bizalommal. Énekeljünk most testvéreim egy énekverset még. A 231. dicséretünk harmadik versét, 231. harmadik verszakát, e nagy jót neked köszönöm. Csendesedve most Ince Sándor testvérünkkel együtt imádkozzunk.
Végtelenül hálás szívvel köszönjük meg, Uram, hogy ez a mai nap is egy különleges alkalom volt számunkra, amikor eljöttél, Uram, ide közzénk. Az ige szavain keresztül, bizonyságtételen éneken keresztül. Azért, hogy szólj hozzánk, hogy tovább vezess azon az úton, amelyre elhívtál, ha elhívattál, de hogy megkeress, Uram, hogy megmentsél, hogy hazavezethessél abba az országba, amelyet számunkra elkészítettél. Köszönöm, Uram, hogy úgy jöhettünk, amint vagyunk, fáradtan, vagy vidáman, szomorúsággal, vagy nagy-nagy örömmel a szívünkben. Így kuporodhattunk, Uram, a te lábaidhoz, hálát adva, mindazért a sok jóért, amit kaphattunk tőled. Vagy a nagy-nagy szomorúságunkkal, kilátástalanságunkkal, félelmünkkel, Uram, amely sokszor betölti a szívünket, életünket, félve, remegve gondolunk a holnapi napra, vagy a jövőre, amit nem ismerünk. De olyan jó, Uram, hogy a te kebleden megpihenhet az életünk. És hogyha már megtörténhetett az életünkben, Uram, az a döntés, hogy szeretnénk, hogyha te lennél az életünknek az Ura és megtartója, akkor most újra kérhetjük, Uram, hogy vezess tovább, új hittel, új reménységgel, új bátorsággal az élet útján. Köszönöm, Uram, hogy imádkozhatunk azokért, akik nem lehetnek itt a gyülekezetben. Itt voltak, talán néhány nappal korábban, vagy hónapokkal ezelőtt, de betegen fekszenek odahaza. És fohászkodva kérnek téged, Uram, hogy ne hagyd magukra őket. Hallgass meg az ő könyörgésüket, Uram. Köszönöm, hogy együtt könyöröghetünk ezért a családért, aki eljött és bemutatta az ő kisgyermekét előtted. Hogy légy az ő segítségük, Uram, hogy megtarthassák az ő fogadalomtételüket, hogy ez a kisgyermek, Uram, a te nevedet hirdethesse és megismerhessen téged személyesen. És köszönöm, Uram, hogy hívhatunk a hátralévő időben, hogy jöjj, Uram, és gyarapítsál minket hitben, lélekben, osszuk meg egymással mindazt, amit te tőled kaptunk. Olyan különleges ez a nap, Uram, amikor lélekben közelebb kerülhetünk egymáshoz. Adj bátorságot, Uram, lelked által vezessél minket tovább ezen a mai napon. Köszönjük, Uram, az Úr Jézus Krisztus áldozatát, a keresztet, amely áll idő és elmúlás fölött, hova jöhet, Uram, mindenki ezen a földön. Amen. Felállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Hadd mutassam be esetleg, akik még nem ismerik, azt a kedves házas párt, akik vállalták, hogy így is, együtt is elmondják, hogy Isten mi mindent cselekedett az életükben, őt dicsőítve és mindnyájunkat építve. Ugye ez egy külön ajándék, de talán utalnak rá, hogy ők így együtt is itt állhatnak, nem akarom előre elmondani. Van, aki már hallotta Attilát, Singer Attilát és feleségét Andreát. Bemutatom, és egyben kérem is, hogy gyertek ide az urasztalához, és mondjátok el, amit Isten a szívetekre helyezett.
Áldás békesség, köszöntünk mindenkit, és egy imával szeretnénk kezdeni. Álljunk fel, és hajtsuk a fejünket. Drága édesmennyi atyám, köszönöm neked, hogy itt lehetünk a te házadban, a te színed előtt, és ezen a szép ünnepen, a Biblia ünnepén, Uram, megállhatunk előtted, és bizonyságot tehetünk rólad. De kérlek, Uram, hogy ne én szóljak, és nem mi szóljunk, Uram, hanem te szólj általunk, és ne a mi szavaink hallanak, Uram, hanem a te igazságod jöjjön ide el. Áld meg ezt a bizonyságtételt, és áld meg az egész együttlétünket. Amen.
Amen.
Jó. Singer Attilának hívnak. Arról szeretnék itt bizonyságot tenni, hogy változott meg az életem és a közös életünk, miután megtértem az Úrhoz, és az Úr életünk mind a ketten. A megtérésemről már többször szóltam, többször tettem bizonyságot. Azt a gondoltuk, és az Úr elé vittük ezt a gondolatokat, hogy így a közös életünkre, amit már az Úrral együtt élünk hárman, és a gyermekeinkkel arról tennénk bizonyságot. Hát voltak életünkben nehéz dolgok, és amit emberileg el lehetett rontani, mi elrontottunk. Ezáltal el is váltunk egymástól. Majd egy kis segítséget használok, mert azért kicsit összeszedettebben szeretnék beszélni. De ez világi életünkben történt, és a megtérésünk után 2013-ban az elvállásunkra 7 évre rá újból házasságot kötöttünk az Úr akaratával és az ő vezetését meglátva. Meglátva és megértve, hogy mi az ő akarata abban, hogy mi házasságunk már ne olyan legyen, mint világi korunkban, hogy mit kell ahhoz tanulnunk, mit kell ahhoz cselekednünk, hogy mi házasságunk az Úr szerint és az ő dicsőségére legyen. Meg kellett tanulnunk bocsánatot kérni, és bocsánatot adni, megbocsátani. Ez olyan érdekes, hogy a két gyermekünk, és az egyik gyermekünk, a kisebbi gyermekünk, az nagyon nagy példa volt számunkra, ő mindenért tudott bocsánatot kérni. Ez egy felnőtt embernek nem annyira könnyű, de az Úr megtanított rá bennünket, és elvezetett egész odáig, hogy meg tudjunk bocsátani, és bocsánatot tudjunk adni azokért a dolgokért, amit elkövettünk, vagy elkövettünk egymás ellen. És jó házasságnak a titkát a Szentírásban az Úr leírja több helyen is, és mi megértettük azt, hogy ennek a házasságnak úgy kell történni, nem úgy, ahogy világi életünkben, hanem úgy, hogy a problémáinkat meg kell beszélnünk egymással. Beszélgetnünk kell sokat, és nem szabad a problémákat a szőnyeg alá söpörni, nem lehet, nem megtörténnek venni, és át kell beszélnünk ezeket a dolgokat, az Úr elé kell vinnünk, imádságba kell hordanunk. Megtanított bennünket Úr arra is, hogy legyen igényünk a közös igeolvasásra, a közös imádságra, hogy akiket ránk bízott az Úr, azokat tudjuk hordozni, családunkat, és a ránk bízottakat, és gyermekeinket is, két gyermekünk van, egy 24 éves és egy 13 éves fiunk, és hogy ők is meglássák azokat a dolgokat, amiket mi életünkben az Úr elvégzett. Ezért nagyon fontos volt az imaközösség, amit a feleségemmel minden nap gyakorolunk és imádkozunk, és most itt a feleségem a gyermekekről tudna többet mondani. Átadom a szót.
Hát megosztottuk, tehát igazából úgy gondolom, hogy ő is ugyanannyit tudna mondani, mint én, de aztán így beszéltük meg, hogy a fiúkkal kapcsolatban, akkor én is átveszem a szót. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Zinger Andreának hívnak. 2007-ben történt az életemben egy nagy változás. Az Úr, nagyon hálás vagyok, mert egy gyöngyszemet adott az életembe, egy hívő lányon keresztül, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Nagyon jó volt látni azt, hogy az ő élete mennyire különb és mennyire másabb, mint amit úgy egyáltalán mi élünk, vagy a környezetemben is láthatok. Nem mondott ő nekem semmit, egész egyszerűen megérte az életét az Úrral. Úgy küldte őt az életembe az Úr, hogy vállalkozóként elég sok feladatot töltöttem be, és úgy könnyítettem a helyzetemen, hogy a kisebbik fiunk még nem volt óvodás, és hogy mellé kerestem egy babysittert, és hát az Úr őt adta mellém. És miután elváltunk egymástól, ugye 3 éves korát betöltve óvodába került, de a jó kapcsolat megmaradt, és ezáltal elhívott egy evangelizációs sorozatra, amivel ugye nyilván még az elején nem tudtam, hogy ennek mi lesz majd a lényege, de nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt megtette, ezt a lépést, és hívogatott. És már az első alkalom után azt mondtam neki, hogy mikor jövünk ide újra. És abban a pár estében mindig jöttem vele. És nyilván az elején még nem adtam át az életemet, de hála az Úrnak, hogy ez is megtörtént, és megértettem a keresztüzenetét, hogy mit tett ő értem, és mikor lehet az életemnek egy olyan új értelme, hogyha mindazért, amit elkövettem addig, megvallom és elfogadom őt megváltomnak. Nagyon hálás vagyok mindenért az Úrnak, és hát a fiúkkal kapcsolatban tényleg akkor volt a nagyobbik 16, a kicsi 5, és ez a változás, amin én így keresztül mentem, nekik is nagyon szimpatikus volt, és ők is jöttek velem, de akkor már Attilával külön voltunk, és tényleg ők is így jöttek. Aztán a nagyobbik így elmaradozott, és a kisebbikre azért kanyarodnék vissza, hogy ő tudott bocsánatot kérni, mert hát hívő lány volt az ő babysittere, és ő olyan dolgokra megtanította, ami a világban nincs. És ő tényleg azért volt előttünk mindig tükör, picinek is már olyan dolgokat, olyan dolgokban megszégyenített meg, hát a mai napig is, hogy ezért is nagyon hálás vagyok. És hát a nagyfiunkkal kapcsolatban ő aztán így elmaradozott, elvitte a sportélet tőlünk, és mostanra éljük meg azt, hogy újra velünk él. Nagyon hálás vagyok ezért az időszakért, ezt egy külön ajándéknak tekintem. De viszont már abba az életszakaszba került, hogy nem lehetett neki mindig mindent mondani, nem lehetett neki állandóan tanácsokat adni, de erre is nagyon-nagyon jó volt a mi közös imaközösségünk, és az ő életét, sorsát is tudjuk a mai napig hordozni, és azt vettük észre az elmúlt két hónapban, hogy újra nyitva van az ágyán a Biblia, a Bibliaolvasó, kalauzt olvas, eljön velünk Isten tiszteletre, de már nélkülünk is eljön, hogyha mi esetleg valamiért nem tudunk jönni. Tényleg ezek olyan nagy dolgok az életünkben, hogy egy ima háttérrel mennyi mindent elvégez az Úr. Aztán az ő életében is vannak olyan dolgok, amivel nem tudunk mit kezdeni. Sem én, sem mint anya, sem együtt megbeszéljük, de a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy imádságban hordozzuk, és olyan dolgokat láthatunk, ami egyértelmű számunkra, hogy Isten vezetése alatt van az ő élete. És pár gondolatot szeretnék még mondani, hogy hogyan élem meg az Úr szerint a feleség szerepet. Ez azért is volt számomra fontos, mert az Úr nélkül már voltam egyszer feleség, hát annak nem lett jó vége. Megértettem azt, hogy Isten szerint a férfit ugye helyezi fölénk az Úr, és hogy ebben kell nekem kiteljesednem, hogy az ő segítő társa legyek mindenféle tekintetben, és egész egyszerűen ezt olyan jól tudom megélni, hogy ez nem egy ilyen hátrányos megkülönböztetés, hanem egész egyszerűen az Isten szerinti helyemet elfoglalva sok-sok örömet és sok áldást kapok és kapunk ezáltal. Csak egy olyan példa jutott eszembe, hogyha esetleg mond valamit, régebben kapásból az volt, hogy igen, de. Na most ennek az volt a lényege, hogy hát nem értek vele egyet, és akkor ugye mondom én az én eszmefuttatásomat, és akkor a vége az, hogy nem az van, amit ő mond, hanem amit én mondok. És hát ezzel is csak azt akarom kifejezni, hogy hát ezen is minden volt, csak áldás nem. És tényleg megpróbálni úgy élni, ez egy folyamatos tanulás az én szemszögömből nézve, tehát hogy ezt tanulni kell, senki nem így születik, egész egyszerűen ez egy engedelmes élet, és meg kell tanulni Isten szerint elfoglalni a helyemet a kapcsolatban. Sokkal fontosabb lett számomra az otthon melegének a megteremtése azzal kapcsolatban is, hogy esetleg egy közös vállalkozást vezetünk, de hogy ott inkább ráhagyatkozni mindenben, tehát hogy hagyni őt teljesen kibontakozni, és hogy igenis vannak már olyan dolgok, amikor én már úgymond nem kellek, és esetleg tudok az otthoni dolgokkal is foglalkozni sokkal többet, és azt tettem észre, hogy sokkal szívesebben van otthon, sokkal szívesebben jön haza, szeret velem időt eltölteni, tehát hogy egész egyszerűen hogy a helyére kerültek a dolgok ezáltal is. Tehát, hogy ezeket a dolgokat meglátva tényleg sok-sok öröm ér a mindennapokban. Ha bármelyik élethelyzetünket megvizsgáljuk, legyen az a házasságunk, vagy a gyermekeikkel kapcsolatos dolgok, vagy a munkánk, mindig akkor követi áldás, hogyha engedelmesség és alázatosak vagyunk, és az Úr vezetését követjük. Ahhoz, hogy egy házasság áldott legyen, nem kell egy ilyen utat végigjárni, mint amit mi jártunk, mert hát ez egy elég nehéz út volt, amíg idáig eljutottunk. Nem kell egy ilyen utat végigjárni, csak tennünk kell azt, amit az Úr elénk tesz, naponta engedelmes és az Úrnak szentelt életet kell élni is. És tényleg, hogy segítőtárs szerepet töltsünk be, mi feleségek, és nem egy ilyen vezető szerepet. Azt is egyszer így valakitől hallottam, és ez is olyan jó volt, hogy lépjünk hátra egyet, és higgyünk el, hogy a férjünk kettőt fog előre lépni. És ez is tényleg így van, tehát ezt is lehet gyakorolni, ez is egy nagyon jó dolog. És néhány gondolattal szeretnénk majd befejezni, hogy a munkánkkal kapcsolatban még Attila mondana pár szót, vagy pár mondatot.
Andrea említette, hogy vállalkozók vagyunk, és ugye arról beszéltünk, hogy a házasságunkat hogy tisztította meg az Úr, mióta vele járunk. Ez ugyanúgy vonatkozik a vállalkozásunkra is. Az ő dicsőségéből dolgozhatunk együtt, vállalkozást vezethetünk, embereknek adhatunk munkát, és minden nap hívhatjuk őt segítségül a munkánkba is, és olyan tisztába tette a vállalkozásunkat, amit előtte és világi emberként elképzelhetetlen volt, hogy nem kell úgymond világi cseleket belevinni a vállalkozásba, hogy az működjön. Teljesen törvényesen és tisztán tud működni, ha az Úrt engedjük a cégünknek a vezetésébe is, és az ő igényére támaszkodva merjük meglépni azokat a dolgokat, és merjük megélni a munkánkat is. És egy példát felhozva, hogy az alkalmazottak teljes munkaidőben be vannak jelentve, és nincsen félfüzetés papíron, félfüzetés zsebbe téve, hogy ne füzessünk annyi járulékot, mert több marad, vagy nincs az, hogy számla nélkül jön be valami a vállalkozásba, és számla nélkül megy. Tehát mindent hivatalosan az Úr is megmondta, hogy adjuk meg a királynak, ami a királyé, Istennek meg, ami az Istené, és ezt hittel oda merjük adni, és ezt megmerjük így lépni, akkor megáldja az Isten a munkánkat, és adott rá nekünk igét is, és több igéve is alá támasztotta nekünk a munkánkra való utalásokat. Itt fel szeretnék olvasni két igét, Józsué 1:8-ból. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, amit ebben meg van írva, akkor sikerrel jársz, utadon és boldogulsz. Vagy egy másik igében is, a példabeszédek 3:5-be, bízzál az Úrba teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondoljál, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Mi eszerint éljük az életünket, eszerint neveljük a gyermekeinket, és eszerint igazgatjuk a vállalkozásunkat. És mindig, hogyha az Úrra nézünk, akkor minden helyesen megy, ahogy levesszük a tekintetünket róla, akkor akadályok gördülnek elénk, de olyan jó, hogy van megbocsátás, és van az Úrnál bocsánat, és tudunk újat kezdeni az Úrral. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a bizonságtételeiteket, és az Úr áldjon meg, és tartson meg ezen az úton.
Hatalmas, csodálatos Istenünk, Úr Jézus Krisztus, aki az egyház Ura vagy, és számunkra elképzelhetetlen magasságban és dicsőségben vagy, ahol ezerszer ezer és tízezerszer tízezer mennyei lény és a megváltottak serege téged dicsér, és zengik és zúgják, hogy szent, szent, szent az Úr. Köszönjük, Uram, hogy ebből a magasságból nyúltál le hozzánk, hogy megkeressél bennünket. Köszönjük, hogy több van itt a templomnál, te magad vagy az, aki vonzást gyakoroltál a szíveinkre, és arra indítottál bennünket, hogy itt maradjunk te előtted, és te előtted beszélgethettünk. Köszönjük, hogy adtad nekünk a Bibliát, ezt a megbízható, te általad ihletett könyvet, amely alkalmas az igazságban való nevelésre, feddésre, tanításra, és teljesen alkalmas arra, hogy bennünket formáljon is, eligazítson ebben a nehéz korban, amikor minden relatív és egymásnak ellentmondó információk, értékek, illetve értéktelenség keveredik össze. Köszönjük, hogy a te kezedbe tehetjük a kezünket. Add, hogy ezt megtegyük, ha valaki nem tette még meg, az most tegye meg, és ne várjon egy későbbi időpontra, mert ma még szabad, ma még lehet, boruljunk le a kereszt alatt. Köszönjük, ha ezt, hogy ezt megtehettük, illetve megtehetjük, tart még a kegyelmi idő, és hálát adunk neked ezért az egész alkalomért. És kérünk, hogy te légy a gyülekezetünknek az őriző pásztora az elkövetkezendő időben is. Amen.
Bibliát, ha felnyitod, mi nagy csodát mutat neked, megélik benne fenn az ég, s itt lenn a szíved és szemed. Urunk szava, te égi fény, ronyogja nagy világon. Oh,